És Zsaiás mondta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gondoltunk meg. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr, ő sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány a vágóhíd rögzik, vagy mint a juh, mely nyilván törődött még át. Ő sem nyitotta ki száját. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Tehát testvérek, a 341-es dicséretünknek legelső versét énekeljük fennállva. 341. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Ó Krisztus, őt elhúzott, te vérek szenvedő.
Nagypénteki Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, benne van ebben az énekben egy mondat, amelyre a büszke és konok, bűnös emberi szív, hogy nehezen jut el. Az, hogy minden kín, minden ütés, amit rád mértek, azt mi hoztuk rád. És amikor az embernek a szíve felismeri ezt egyes szám első szemében, hogy Uram, a te kínodat, a te halálodat én hoztam rád, akkor derül fel a mi szívünkben az igazi hajnalfény. És várjuk ezt a hajnalfényt, ezt a napsugarat tőled, hogy a te evangéliumod bennünket úgy átjárjon, hogy megmentsen a hitösvényére, az örökké valóság útjára. Urunk, ami értelmünk sem tudja felfogni azt a hatalmas szenvedést, a bűn ellen való harag súlyát, amelyet a nagy pénteken elhordoztál. Csak sejteni tudjuk. Sejteni a töredékét, annak az örök ítéletnek, amelyet mi rólunk átvettél, és te hordoztad el. Áldunk és magasztalunk szeretetedért, bűntörlő kegyelmedért, engesztelő áldozatodért, amelyet örökkévaló szeretettel nagy pénteken értünk, elvégeztél. Dicsérünk győzelmedért, hogy te ott megtörted a bűnnek, a pokolnak, a halálnak erejét, te ott legyőzted a sátánt, hogy semmi bennünket fogva ne tarthasson, rabul ne ejthessen, ha hozzád kiáltunk. Urunk, taníts bennünket, juttass el arra a lelki látásra, amelyre el kell jutnunk, hogy élhessünk örökké. Vigy el bennünket a hit ösvényére, ajándékozz meg olyan hittel, olyan élő hittel, amelyel majd bemehetünk a mennybe. Könyörülj a távol levőkön, azokon, Urunk, akik betegségben, nyomorúságban szenvednek, és nem lehetnek közöttünk. Könyörülj azokon is, Urunk, akik a mai napot munkahelyükön kell, hogy töltsék. Légy velük, és te beszélj az ő szívükkel, és beszélj nekik a mai napról, a te szereteted csodájáról, amelyet megmutattál nagy pénteken. Vonj mindannyiunkat magadhoz, áldj meg, emelj fel a mélységből, te vagy a mi szabadító Istenünk, téged dicsérünk, téged magasztalunk örökké. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, a Márk evangéliumának a 15. fejezetéből, a 20. verstől a 39. versig terjedő igerészt. Tehát Márk evangélium a 15. fejezet, a 20. verstől olvasom a 39-es versig. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti koponyahely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak ruháim, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették, felirat is volt a kereszten az ellenemelt vádról, amely így szólt. A zsidó királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet bal keze felől, és így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, törvényszegők közé számlálták. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor eljött a 12 óra, az egész földön sötétség lett, egészen 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Élói, élói, láma szabaktáni, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt, lássuk, csak eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony ez az ember Isten fia volt. Ez igaz Úr, írott igéje. Kedves testvérek, itt a földi életben sokszor előfordul velünk, hogy valakivel beszélgetsz, és kiderül, hogy a másik máshogy lát dolgokat, máshogy ítél meg embereket. Néha ezen mi földi emberek összeveszünk, néha csak talán valami vicces dolognak tűnik, hogy egy kisgyerekünk máshogy lát dolgokat, mint amik. Van azonban valami, aminek sokkal nagyobb a tétje. Az Úr Jézus személyéről, hogy hogyan látunk, kinek látjuk őt. Ez nem olyan apróság, aminek nincsen tétje. Ezen a látáson örök életünk, vagy éppen örök halálunk múlik. Kinek látjuk őt? Erről fogok ma beszélni közöttetek nagypénteken, kicsit végig szemlélve Jézus Krisztus földi életének a szereplőit, hogy mennyi mindennek látták őt, és mennyire nem mindegy, hogy a mi szemünk kinek véli, kinek látja őt. Az első, akiről beszélek, Jézusnak a testvérei. Tudjuk az evangéliumokból, hogy születtek még testvérei, ő volt József és Mária házasságában az első szülött, és a Márk evangéliuma le is írja, hogy Jakab, József, Simon és Júdás voltak a fiú testvérei, és még húgai is voltak. Aztán egy másik evangélium, a János evangéliuma beszámol arról, hogy amíg ő tanított, itt élt a földön, csodákat tett, addig a testvérei sem hittek benne. Gúnyolták őt, hogy nosza tehát, mutasd meg magadat a világnak, hogy ilyenekre vagy képes. Tégy csodát, keres vele pénzt. Nem hittek benne a testvérei sem. Később ugyan Jakab az író, aki a levelet írta, ő az Úr Jézus részszerinti testvére volt, apostollá lett. És bizonyára az ő családjából lettek az ő feltámadása után hívő emberek. De amíg itt élt a földön addig nem látták annak, aki az Isten fiának. Aztán ott vannak a főpapok és az írástudók. Kiderül az ő beszédükből, sok részletet ír le erről az evangélium, hogy őt egy olyan vándor tanítónak látták, aki az ő konkurenciájuk. Olyan döbbenetes, hogy Isten elküldi egyszülött fiát. Elküldi azt, aki által az igazi üdvösséget hozza, akiben lehozta szeretetét, kegyelmének összességét, az igazságot, a tiszta tanítás teljességét, és a főpapok, akikre addig volt bízva a tanítás, az Isten fiát, az Isten teljességét konkurenciának tartják. Irigykednek rá, féltékenyek rá, hogy a tömegek Jézust hallgatják, és nem őket. És ezért szavaznak a kiirtására, ezért akarják elpusztítani. És ezt még Pilátus is felismeri. Meg van írva több evangéliumban, hogy tudta Pilátus, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. Átlát még ez a pogány helytartó is a dolgokon, és meglátja, hogy nincs semmi baj Jézus életével. Ki is mondja, hogy bűntelen, és még azt is látja, hogy akik vádolják, azok csak a saját renoméjukat féltik, pozíciójukat, rangjukat, megbecsülésüket, vagy a nép előtti dicsőségüket. Puszta irítség, féltékenység, micsoda gonosz emberi szív. Aztán ott van Heródes. Őről azt olvassuk, hogy miután lefejeztette keresztelő Jánost, és hall Jézus csodatételeiről, megszólal az ő palotájában, hogy biztos, hogy keresztelő János támad fel a halálból, azért működnek benne a csodatevő erők. Ő meg keresztelő Jánosnak véli Jézust. Jézus nem keresztelő János. Aztán nagypénteken találkoznak ők. Pilátus, a helytartó, átküldeti Heródeshez Jézust. Ebben az egész koncepciós perben, ott hajnalban Jézust Pilátus katonái átkísérik Heródeshez, aki éppen Jeruzsálemben van. Heródes megörül ennek, hogy na talán akkor végre látok valami csodát. Kigúnyolja Jézust, lekicsinli egész kíséretével, megalázza. Jézus nem szólal meg ő előtte. Aztán visszaküldi Heródes Pilátushoz. Nem látta meg az Isten fiát, ez a Heródes sem. Nem látta meg az Isten szeretetét Jézusban. Ő is valami csodadoktornak vélte, aki valamilyen titkos mesterséggel embereket gyógyított, és több nem érdekelte, csak hadd lásson már egy csodát ettől a csodadoktortól. Mennyi vakság tud az emberben beleszorulni. Aztán itt a Júdás az áruló. Nehéz megfogalmazni, hogy a Júdásnak mi volt a baja Jézussal. Csak sejtetik az evangéliumok. Én így fogalmaztam meg, hogy Júdás Jézusban egy olyan valakit lát, aki nem az ő kedvére való. Júdásnak meglehetett a maga koncepciója, hogy a Jézusnak mit kéne csinálni. Ahogy sok izraelita azt várta a Mesiástól, hogy a Mesiás kardot fogjon, és kiűzze a római megszállókat az országból, és az országot valami csodálatosan felvirágzott gazdasági, tele dicsőséggel, pompával teli országgal a pogányok fölé helyezze. De Jézus nem ezért jött. Nem azért jött, hogy Izraelnek gazdasági felemelkedést hozzon. Jézus nem azért jött, hogy kardot fogjon és a római katonákkal megvívjon. Jézus sokkal többért jött. Jézus megvívott, de nem karddal, hanem az ő szenvedésével, a pokolnak és a sátánnak minden erejével. Értünk. Ő győzni jött, és győzött is. De Júdás nem látja ezt. Júdás elégedetlen az Istentől küldött Mesiással. Júdás a saját maga gyarló gondolataiból indul ki, hogy ez az ember nem az én kedvemre való, hát nem azt csinálja, amit én akarok. De sokszor vagyunk ám így, hogy él mellettünk valaki, és úgy vagyunk vele, hogy hát nem azt csinálja, amit mi akarunk. Júdás szintén vak, nem látja Jézust az Isten fiának, az Úrtól küldött megváltónak. Aztán egy gondolat erejéig, hogy mondjam el, hogy az iszlám vallás minek látja Jézust. Egy csodálatos prófétának. Egy nagy prófétának. Az iszlám még abban is egyezik a kereszténységgel, hogy ők is azt hallják, hogy az utolsó ítélet Jézus által lesz megtartva. De az iszlám beteszi Jézust a többi prófétak közé, egyenrangúvá sorolja, és óriási különbség, az iszlám nem tartja Jézust Isten fiának. Aztól olvasjuk a Bibliában, hogy aki nem vallja Jézusról, hogy ő a testben eljött Isten. Ez az Antikrisztus lelke. Bármilyen vallás, még ha magát kereszténynek mondja is, ha nem vallja Jézust, ember élet Istennek, nem keresztény vallás, nem az Istentől van. Az az Antikrisztus lelke, mondjanak bármilyen gyönyörű szépeket Jézusról, ha csak embernek tartják, az az Antikrisztus lelke. De a felsorolásban hadd jöjjenek azok, akik hitben jártak és hitben láttak. Akik látták Jézusban azt, amit az imént felsoroltak, nem látták. Ott van keresztelő János, aki meglátja Jézust, aki ott megy Galileában ő előtte, és megszólal, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. A zsidó embernek a bárány az áldozatot jelentette. Az áldozati állat abban az időben a bárány volt, akit a vétkes meg kellett, hogy áldozzon, hogy kegyelmet kapjon. Ebből a gyönyörű képpel, az áldozat képével látja összefüggésben keresztelő János hite Jézust. Hogy ő az Isten báránya. Ő az az áldozat, akit az Isten rendelt az egész világ bűnéért. Micsoda gyönyörű látás. Micsoda csodálatos hit. Ő annak látja Jézust, amiért ő jött. Én az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Aztán ott van a kánaáni asszony. Emlékeztek, ő az, aki pogány asszony létére szalad Jézushoz, szalad a tanítványok és Jézus után kiabálva, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Egyszer mondtam már nektek, hogy ez a Dávid fia kifejezés, ez egy messiási cím volt. Aki Dávid fiának hívta Jézust, többen is voltak így, ők megvallották ezzel a kicsiny megszólítással, hogy azt vallják, hogy ez az ember a Mesiás. Dávidnak az az utódja, akit Isten megígért az Ószövetségben, hogy eljön, és az egész világ megváltója lesz. Ez a pogány asszony nem volt zsidó. Nem használhatta a zsidóknak ígért címeket, megszólításokat. Ő csak Istenhez a meg nem érdemelt kegyelem jogán járulhatott. És amikor úgy szólította meg Jézust, hogy Uram, meghallgattatott, és Jézus meggyógyította az ő leányát. Aztán ott van a vak Bartimeus, ő az, aki Jerikó falainál koldul, és meghallja a sokaságot, hogy valaki megy arra, és hatalmas nép követi, kérdezősködik, ki az? Mondják, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ő is elkezd kiabálni az ő hitével, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Ugyanúgy szólítja meg, mint a kánaánita asszony. Megvallja, hogy ez a Jézus a Mesiás hitem szerint. Lehúrogják, rászólnak, hogy hallgassál már el! Legyél csöndbe! Annál inkább kiáltozik. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Az igazi hit mindig megvallja, hogy kinek látja Jézust. Az igazi hit az nem marad rejtve. Ha te Jézust az Isten fiának látod, hiszed, vallod. Ne maradjon ez rejtve a te életedben. Ne maradjon néma a te ajkad. Ne maradjon zárva a szíved. Jöjjön ki belőle, csorduljon túl a te szívedből ez a hitvallás, hogy az a Jézus, aki akkor nagypénteken meghalt, az én bűneimért halt meg. Ő volt az Isten fia, és kifizette bűneim váltságát, és én ezért élhetek örökké. Ezért kaphatok örök életet, bűnbocsánatot kaptam, egyedül ő érte ő általa. A vak Bartimeus akkor még testileg vak volt, de a hite, látása épebb volt lelkileg, mint annak a nagy tömegnek, amely ment Jézus után. Aztán ott van Péter, a tanítvány, leírja a Máté 16-os fejezete, hogy Cézárea Filippi területén járnak, és Jézus megkérdezi tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek. És elkezdik mondani neki a tanítványok azt a sok mindent, amit így hallomásból tudnak, hogy hát némelyek keresztelő Jánosnak, Illésnek, valami ószövetségi profétának, új profétának, és ti kinek mondatok engem. És 11 tanítvány hallgat, egyedül Péter szólal meg. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. elmondja neki Jézus, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ez a látás ajándék Istentől. Péter annak látja Jézust, aki ő valójában volt. A Mesiásnak, a Krisztusnak, aki az Isten fia. És itt van nagypénteken, ő az utolsó személy, aki előttünk van. Ez a pogány római százados. Az én szememben egy olyan kedves katona ez a százados. Mindig úgy megdobban a meghatódottságtól a szívem, hogy ott van ez a katona, akinek fogalma nem volt az ószövetségi proféciákról, hiszen egy pogány ember volt, Rómából származott, abban az időben, aki 20 évet aláírt a római légióban, miután leszerelt 20 évnyi katonáskodás után, akkor kapott a Cézártól, a mindenkori Cézártól egy földbirtokot, akkor telepedhetett le, alapíthatott családot, és elkezdett gazdálkodni, vagy vállalkozásba fogni, és kevés rang volt ám a római légióban. A százados egy magas rangnak számított. Hiszen volt a tizedes, a százados, az ezredes. Ez egy sok csatát megélt katona lehetett, hogy a századosi rangot már bírta. Ő vezeti a kivégzést. És biztosak lehetünk benne, hogy ő már csatákban, háborúban sok embert megölt. Sok mindent látott. Én úgy hiszem, hogy az ilyen pogány embernek, aki ilyen sok gonoszságot is tett, katonaként ölt, hogy megvastagszik az ember lelke a sok gonoszságtól, amit látott, vagy amit cselekedett. És nézzétek ezt a századost. Ő nem tudja a zsidó proféciákat. Valószínűleg nem is érdekelte, hogy az a nép, ahol éppen ő szolgálatot teljesít, mit gondol, kit hisz, mit hisz, de látja Jézust. Nagyon sok kivégzést vezethetett már. Valószínűleg a halál neki megszokott dolog. Nem döbben meg az emberi szenvedésen. De amit Jézusban lát, az megdöbbenti. Amit Jézusról az ő szemei látnak, és ami még a megvastagodott lelke is, amit érzékel, az mindentől különbözik, mint amit eddig ő átélt. Lát valakit, aki nem úgy szenved, mint az eddig kivégzettek. Nem szidja az őt megölőket, nem káromkodik, nincsen benne valami rettenetes békétlenség. Nincsen benne szitkozódás. Hihetetlen békességgel. Némán tűri a szenvedést. És olyan szeretet árad belőle a haláltusájában, hogy hallja a százados, hogy ez imádkozik a kínzóért, a halára juttatóért. Ilyet ő még nem látott. Aztán látja ez a százados, hogy déltől háromig sötétség lesz az egész földön. Jézus, amikor felkiált délután 3 órakor, és kileheli lelkét, földrengés támad. Mint hogyha az Isten rendült volna bele az ő halálába. És nem kell neki több. Neki kevesebb információ adatott ám Jézusról, mint azoknak a zsidóknak, akik mindent tudtak, hogy a Mesiással mi történik. És megszólal ez a pogány katona. Bizony ez az ember Isten fia volt. Gyönyörűen zeng az ő hitének a látása. Ezt a mondatot nem egy zsidó mondta ki aznap nagypénteken. Nem a tanítványok. Ők talán félve, távol megállva figyelték az eseményeket. Nem a Jézust követő asszonyok, akik sírtak a háttérben. Nem Izrael vezetői, akiknek pedig Isten fiát kellett volna fogadniuk, dicsőíteniük, hanem kimondja egy pogány katona. Egy sokat látott százados. Bizony ez az ember Isten fia volt. van-e látásunk, testvérek? Ezen az örök életünk múlik, hogy te kinek látod Jézust. Nem mindegy, hogy minek látod őt. Talán sokan vannak az egyházban, akik valamilyen csodálatos prófétának látják Jézust. Református egyházunkban voltak olyan hullámvölgyek, amikor nem szólt annyira az evangélium. Ismerek olyan gyülekezeteket, ahol csak az Atya Úristenről szeretnek beszélni, Jézusról nem. És a lelkész az oda mentek a presbiterek, és amikor Jézus Krisztusról prédikált nekik, akkor azt mondták neki, hogy tiszteltes úr, nekünk az Atya Úristenről prédikáljon, ne erről Jézusról. Nem döbbenetes. Jézus nélkül nem lehet a miénk az Atya sem. Mondja az ige. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Jézus maga mondja, hogy ő nélküle nem lehet senki az atyáé. Ha valaki csak az atyát vallja, de nem vallja Jézust, azért nem lehet az atya sem. Nem fog bemenni a mennybe. Oda a gyarlóság, amikor a mi hitünk csak az atyáról kíván beszélni Jézus nélkül. Az nem hit. Az egy olyan hit, amellyel el lehet veszni a kárhozatban. De avval a hittel bemenni a mennybe nem lehet. Jézus a minden. A mennyei atya Jézusban jött el és hozta el a teljességet. Fülöp megkérdezi Jézustól, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Emlékeztek, mit mond erre Jézus. Hát annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Én és az atya egy vagyunk, mondja megint a János evangéliumában egy másik ige Jézus szájából. Órán a gyarlóság, hogy nekünk kell az Isten, de nem kell Jézus. Úgy nem lehet a miénk az Isten sem. Nem mindegy, minek látod őt. Őt, aki érted jött a mennyből, őt, aki szolgált a te bűneid miatt, őt, aki fáradozott a te vétkeid miatt. Minek látod őt, akit összetörtek, megkínoztak, megöltek, hogy te élhess örökké, és kegyelmet kapjál, és békességed legyen. Őt, aki az ítéletedet magára vállalta, hogy te ne juss soha ítéletre. Ez a pogány százados meglátta, amit meg kell. Ki mondta hitével, amit ki kell mondani? Bizony ez az ember Isten fia volt. Isten Jézust értünk adta. Érted és értem. Mert szeretett örökkévaló szeretettel. Mindenét odaáldozta, hogy te az övé legyél. Hogy gyönyörködhess Jézusban, úgy, ahogy az Atya gyönyörködött Jézusban, áldozatában, szeretetében, tökéletességében. Van-e ilyen hitünk? Van-e ilyen látásunk? Van-e ilyen látásod nagypéntekről, és arról a férfiúról, akit ott középen keresztre feszítettek? Aki test szerint Dávid utódaitól származott, a lélek szerint pedig Isten hatalmas fiának bizonyult. Szeret téged ez az Úr. Tartozz hozzá. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy a látást te adod. Hisszük, hogy minden ajándék és minden kegyelem, ajándék a hit is. Ajándék a hallás is. Hogyha ott ülünk a templompadokban, és meghallja a szívünk, hogy miről szól az igehirdetés, már ez is a te ajándékod. Hogy nem vagyunk lelkileg süketek, hanem értünk és hallunk. És köszönjük a látás ajándékát, amely valahol lelki látásként olyan érzékszerveken túli adomány. Hiszen nem emberi szemek kellenek hozzá, hanem a hitnek téged szemlélő valósága. Urunk, olyan csoda, hogy Jézus Krisztus földi életében sokak meglátták őt az Isten fiának. Míg a kánaánita asszony is, ez a pogány római százados is, de meglátta őt a bűnösnő, Zákeus, Bartimeus, és még sokan mások látták benne a Mesiást, az Isten fiát. Urunk, őrizd meg bennünket a lelki vakságtól, a lelki sötétségtől. Nyisd fel a mi hitünknek szemeit, hogy lássuk és higgyünk. Lássuk Jézust az Isten fiának, úgy, ahogy a százados is. Úgy, ahogy Péter is kimondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ajándékozz ilyen hitet, és az, hogy ez a hit bennünket megtartson, földi vándorutunk minden mélységében vagy magasságában járnánk is. Köszönjük, Urunk, hogy értünk jöttél, hogy bennünket szeretsz, hogy ma is keresel minket az ige hirdetésen keresztül. Vonsz magadhoz, hogy mi hozzátartozzunk. Nyisd fel a mi szánkat is hitvallástételre, téged magasztaló énekre, a hit csodálatos megvallására. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és könyörülj szeretteinken, könyörülj a gyülekezet szenvedőin, kórházban levőkön. Légy irgalmas, Urunk, a te nagy irgalmadból, mindannyiunkhoz, kicsikhez és nagyokhoz. Hallgass meg imánkat, egyetlen reményünk vagy, ebben a világban is, és az eljövendőben is. Áldott légy Istenünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda őszintén az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást mindezeknek utána, hogy Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 341-es dicséretnek a 4. és 5. versei. 341-es énekünket keressük ki ismét, a 4. és az 5. verseit énekeljük el, 341-es énekünk 4. és 5. verseit, a 4. verse így kezdődik, itt állok, ó, neves meg a gyötrelmek helyén.